153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat, mai magazinunkban Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Az elmúlt hét folytatása következik, a közismert és szeretett Vasvirág újságíróval, íróval beszélgetünk tovább. A Martonosi Pál Városi Könyvtár meghívására érkezett városunkba, író-olvasó találkozót tartott. A folytatásban arról hallhatnak, hogyan születnek a könyv ötletek.
Az ötlet honnan jött? A többi könyvetnek nem feltétlenül valóságos az alapja, ha jól.
Igen, az előző történetem, ugye a Soha nő, meg a Soha férfi, azok tulajdonképpen az újságírói munkámból, ugye az elköteleződni nem tudó, vagy nem akaró férfiak, ugye ez a Soha férfi, és amikor az megszületett, azt nagyon szerették az olvasók, és sokan rezonáltak rá, anyukák, barátnők, nem tudom, és fiús anyukák, lányos anyukák, és hát főleg hölgyek, de férfiak is egyébként, és akkor pont a férfiak vetették fel, hogy van ennek egy másik oldala is. És akkor elkezdtem kutatni ezzel kapcsolatban, hogy az elköteleződési problémák hogy jelennek meg a nőknél. Ez alapján született a Soha nő, és őt ugye annyiban más, hogy azért a nők szeretnek kapcsolatban élni, mert nagyon erős rajtuk a társadalmi elvárás, de az egyáltalán nem biztos, hogy az élvezik is azt a kapcsolatot, vagy igazából társakká tudnak válni. Ez mindannyiunk számára nagyon nehéz. És akkor így pszichológusokkal beszélgetve ők erre mutattak rá, ez volt. És ott mit csináltam a Soha nőnél kapcsolatban? Ugye volt ez a hogy igény, hogy írjon meg ennek a női változatát. Elkezdett engem ez érdekelni, mert erre én nem gondoltam végig, vagy nem gondoltam ebbe bele, hogy ez rendben van, hogy ugye van egy látványos dolog, hogy mondjuk a fiú évekig együtt jár a lányal, de nem kéri meg a kezét, ugye ez a fiúk sara. De hogy vajon a lány tud-e társá válni, azért az a másik oldal, miközben hát nagyon sok összetevője van ennek, tehát mindannyiunknak. Nehéz, ez a kor most nem a kapcsolatoknak kedvez, nehéz ma jó kapcsolatokat kiépíteni, ez egy nehéz ügy. Mindig nehéz volt, de korábban voltak, ugye különben nem lett volna világirodalom, szegény Anna Karenina meg Bovary-né hol lett volna, hogyha ez olyan könnyű műfaj lenne. De most annyi volt a különbség, hogy akkor voltak ilyen elég látványos és jó olajozott minták, amiket az ember ráállt, és egy sínre akkor tudta, hogy mikor mi következik. Most már nincsen, most már döntenünk kell a helyzetekben, és ugye itt azért egy nagy változás történt, hogy az a fajta erős gazdasági kényszer, ami tudjuk, hogy van, de nem olyan szinten, hogy effektív ne legyen modell arra, hogy vagy forgatókönyv arra a helyzetre, hogy egy nő úgy dönt, hogy mégis kilép a házasságából. Ugye erre legalább van társadalmi szinten, hogy aztán egyéni szinten van egy lehetőség, az másik kérdés, de társadalmi szinten van nagyon sok lehetőség már. Viszont ugye most az emberek szabad elhatározásán múlik elsősorban, hogy működjön egy kapcsolat, vagy nem működjön, és hát aztán nyilván ez sokkal több problémát vet fel, mint amikor a kényszer nem nagyon kívánt, vagy kínált más forgatókönyvet. Na de ennek kapcsán kutattam egy más ügyben, és ott megtaláltam egy régi 20-as évekbeli újságban, egy rovatot, amit egy fiatal nő vezetett a jazz korszak idején, aki ugye a mai modern nőnek az archetípusa, az ugye az első világháború után született meg, ugye a nők kényszerűségből munkába álltak, mert ugye a férfiak háborúztak, és még egy dolog, fontos dolog volt a közvilágítás. Ugye a korábban a társadalmi események házaknál folytak. De azzal, hogy kivilágosodtak az utcán, kiépültek a járdák, megjelentek a bárok, éttermek, mozik, ezáltal a szórakozás megjelent a városban. És még egy dolog történt, megjelent az autó. Ugye a gárdadámok, ugye az autózás, elvinni a kisasszonyt autózni, ugye ez egy olyan dolog, hogy kikerült mindenkinek a felé. Ki tudja, mi történt azokban az autókban, senki nem tudja. Na mindegy, tehát hogy mindesetre ilyen szempontból a 20-as, 30-as évek az egy nagyon izgalmas téma volt, vagy időszak volt, tehát az emancipált nő, az egy nagyon jó korszaka volt a nőknek, akkor még élvezték a régi rendszer előnyei, de már ott volt a szabadságuk, tehát nagyon arany életük volt, természetesen a középosztály és felfele. De hát ugye akkor már voltak a fiatal nők, mentek, nem tudom, titkárnőnek, mentek be a városban, voltak ilyen lehetőségeik, kalapos kisasszony, áruházi eladó nő, nem tudom, tehát szélesedett a spektrum. Na és a sohanőben például egy mai túlhajszolt álmatlanságban szenvedő, lombik programra járó fiatal nő és egy 20-as évekbeli, korabeli újságírónő, mert azt nem fejeztem be azt a gondolatot, hogy ott rátaláltam egy rovatra, amit egy ilyen, mint a Sarah Jessica Parker volt a Szex és New Yorkban, egy ilyen korabeli fiatal nő vezetett, az volt a rovat címe, hogy Asztal két szemére, és gyakorlatilag azt írta le, hogy ő munka után bemegy, mint modern városi nő a bárokba, és hogy miket lát a párokról, meg hozzá milyen férfiak jönnek, és ez a New Yorkerben megjelent ilyen nagyon álnéven, és Miss Lipstick, rúzs kisasszony volt a szerző neve, és hát ilyen nagyon csípős nyelven, nagyon szellemesen, nagyon-nagyon jó stílusban, visszaadja a korabeli húzát, és azt mondja, hát húristen, hát ez egy, nem tudom, egy rockstar ez a csaj, hát ez hihetetlen, hogy a Dénben ma már lehetne, de hát mert ilyenekről írt, tehát hogy én nem merek ilyen belevalóan írni, mint ahogy ő írt. És akkor ez a két történet, tehát hogy 1000 impulzus adhat egy regény születéséhez ötletet, erről szól a sohanő, ennek a nő, két nőnek a párhuzamos élete, illetve az ő sorsuk valahogy aztán találkozik.
Hamarosan folytatjuk a Vasvirág interjút, a zene után visszatérünk, hallgatóink, maradjanak velünk.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat szeretettel, és a Martonosi Pál Városi Könyvtárban rögzített élő interjúból hallhatják a következő részletet, melyben Vasvirág újságíróval, íróval beszélgetek. Hogyan érzi magát most, hiszen egy nagy-nagy munka, egy több mint fél éves munka után, egy könyv megszületése után van, amely nagyon aszketikus életet igényelt tőle. Hogyan érzi magát most?
Hogyan telnek most a napjait, hogy a regény vége felé jársz? Hogy érzed magad kimerültnek, boldognak? Nem a vége felé jársz, hanem kész van. Mit érzel most? Örülsz neki, hogy kész van, és végre ismét láthatsz napfényt, és nem csak arra szorulsz, hogy a férjed kivezessen a négy fal közül, és napfényt ez juttasson.
Hát mára írtam, hogy ez az úgynevezett après érzés, ez a franciába kölcsönzött kifejezés, azt jelenti, hogy az utána érzés, ami egy ilyen kiürülés érzés, hogy az ember valamivel eltölt az életéből. Hát összességében 2 évet, mert ugye a kutatások azok elkezdődtek, amíg foglalkoztam és gyűjtögettem, meg interjúk már korán tavaly kezdődtek, és aztán egyszer csak már úgy útjára bocsátja, és az a fajta energia, más fókuszt kell, hogy találjon. Bár mindenhol fáradt vagyok, őszintén szólva, mert hogy aztán rögtön így a nőklapjás munkák elárasztottak. És hát most ugye van egy fura része, amiről nem nagyon beszélünk, de az írásnak ugyanúgy része van már. Az például a közösségi oldala, hogy az ember mutassa meg magát, és hogy járjon eseményekre. És hát az most jön majd az a része. De az ilyen családiasabb nagyon nagy élmény, tehát az nagyon-nagyon jó. Nem minden része az, tehát amikor be kell menni reggeli műsorban, vagy most így gondolkodnak egy újságon, vagy nem tudom, egy fotózás, az nem biztos, hogy neki nagyon jó, de hát az is része ma már a munkának, igen.
Mi a címe a legújabb könyvednek?
Az örökké rövid története.
Nagyon jók a címeik.
Köszönöm
szépen. Nagyon jó címet adni.
Én szeretek, tehát az a típusú ilyen, akinek muszáj, hogy legyen egy cím, még mielőtt elkezd írni a regényt. Nem mindenki így dolgozik, nálam ez valamiért. Mert ugye itt ugye ebben benne van az, hogy ugye ez 5 perccel azelőtt történt idézőjelben az a, vagy játszódik ez a történet, hogy összeomlik az a világ, amit ilyen kőbe vésettnek, hittek. Már azért nagyon sok manőken járt, ugye a pesti éjszakai életben akkor a szamizdat kiadványok már nagyon erősen jelen voltak, és ugye az ellenzéki értelmiségi körök már a 80-as években, és ez így megjelenik a regényben, ahogy szerveződnek ezek a figurák. De hogy akkor még ugye azon elképzelhetetlennek tűnik, és különösen a divatvilága, ami ugye Magyarországon ugye Magyar Divatintézet volt, meg a ruhagyáraknak a divat bemutatói, tehát onnan az a nyugat, az nagyon messze volt. És az én hősöm egy divatvásáron Jugoszláviában megnyer egy manöken versenyt, és ott találkozik először igazából a nyugattal. És arról mindannyiunknak talán vannak élményei, hogy akkor nekünk, akik idősebbek, elnézést a fiatalabbaktól, de hogy az mit jelentett, amikor különböző kis ikonikus tárgyak, és hogy miért volt olyan, én emlékszem, hogy tehát egy Lego katalógus gyerekkoromban, vagy kaptam Jugoszláviából egy olyan csomagot, ami, hogy az nekem mekkora boldogság volt, amiben Nutella volt, meg nem tudom, amit ma már ugye minden napok része, és ők már azt is tudjuk, hogy mi van a Nutellában, az kár, hogy megtudtuk, mert azt nem kellett volna, de hogy így törnek össze az illúziók, de hogy az nem csak az édes íz volt, meg az a csodás állagú dolog, és emlékszem, próbáltam reprodukálni Boci Csokit, ugye mindannyian, hogy rátettük a radiátorra, hát ha megvolva. Tehát, hogy ez nem csak erről volt benne szó, hanem az a fogyasztás kultúrája, aminek most már pontosan látjuk a hátoldalai, vagy az árnyoldalait, de hogy tehát az a fajta hedonizmus, aminek tőlünk távol állt, és nagyon is nagy nyertesei voltunk, ezt is próbálom egy picit visszaadni a könyvben, hogy annak azért mik voltak az előnyei, mert azok is voltak.
Hamarosan folytatjuk Vasvirág beszélgetés következő részletét, zene után visszatérünk, maradjanak velünk.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat szeretettel. A Martonosi Pál Városi Könyvtárban rögzített Vasvirág interjúból, beszélgetésből hallhatják most hallgatóink azokat a részeket, melyekben már az előadás beszélgetés után olvasói kérdések hangoznak el. Tartsanak velünk!
Én azt gondolom, hogy egy kicsit a hallgatóknak, illetve a nézőknek átadom a szót az olvasóknak, mert én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sokan vannak, akik téged szeretnek, és biztos vagyok benne, hogy van egy olyan csapatkérdés bennük, ami sokkal izgalmasabb, mint amit én felírtam, mert tulajdonképpen minden kérdésre nagyjából választ is kaptam tőled.
Én ilyenkor sosem merek kérdezni. De itt van egy másik.
Én azért nagyon sok könyvet lehet hallani pedagógus voltam. Igen, ja, én szerintem az mindenki akkor fog engem hallani. Ahogy nagyon sok könyvét olvastam, és ugye hát sok utazásos könyv van, tehát hogy mi utaztunk Indiába, Moszkvába, én Franciaországban, nem, mert az első könyveket nem olvastam, utána én megvettem, amikor meg kölcsönözni szerettem volna, nem volt a könyvtárban, úgyhogy ezek a francia dolgok kimaradtak, és akkor tulajdonképpen ez is kutatás, vagy pedig személyes élmény. Tehát, hogy ez ilyen nagy utazás, vagy nem. Ez lenne az első, és aztán majd még várom türelmesen, hogy kérdezzes.
Akkor nagyon köszönöm ezt a kérdést, mert ezt teljesen kihagytam, mert az azért volt izgalmas, mert én ilyen nőklapja után az Elle magazinhoz kerültem. Ami Franciaországban nem ilyen fényes divatlap, hanem ugyanolyan heti lap, mint a nőklapja. Ugyanúgy a nagymamáról anyára száll, meg lányra száll, heti lap, nem drága, és azt lehet róla tudni, hogy abban az évben is indult, mint a nőklapja, háború után, amikor hazajöttek, két emblematikus figurája a párizsi értelmiségi életnek, úgy hívták, hogy Ellen Lazarev, akinek egy orosz származású hölgy, akinek Párizs mellett volt egy dácsája, és az én a szellemi életnek a központja volt ott, Picasso-tól Hemingway-ig, ott mindenki megfordult, ő fedezte fel Brigitte Bardot, és akkor Franciaországban nagyon újjáépítettek mindent, a nők is nagyon aktívan részt vettek az újjáépítésben, mindenki hát le volt rongyolódva, le volt szegényedve, és hát mint többsebből vérzett, nyilvánvalóan, hogy egy ország egy háború után, és azt mondták, hogy oda életöröm kell. És a franciákban van egy olyan másfajta attitűd, és majd mindjárt akkor átérek a könyvekre, hogy ők a nőiséget, meg a divatot, ők nem azt mondják, hogy a divat az nem a ruha, hanem hogy mi van a levegőben. Mi van a levegőben a kultúrában? Milyen társadalmi jelenségek vannak a levegőben? Mi történik az irodalomban? Szagán, ők fedezték fel, az Elle-ben kezdett írni. Tehát, hogy egy nagyon-nagyon pezsgő, ilyen, hát ilyen szellemi központ volt az a dácsa, azért hívták dácsának, mert orosz származása és Párizs közelében volt, és oda járt mindenki, és elindítottak a konyha asztalon egy újságot, Nemzet az El. És nagyon hasonló egyébként a felépítése, mint a Nőklapja, és én francia szakos voltam, és pont az az élmény, amiről az előbb beszéltem, hogy ahelyett, hogy Molière, mondjuk az IH-kra Molière-t olvastam volna, a francia intézetben mindig átmentem a könyvtárnak abban az a szakaszához, ahol a magazinok voltak, és kinyitotta, és úristen, és hogy hát micsoda élet van ott. És ez volt az előzmény annak, hogy sok-sok évvel később, hát akkor nekem mondja valaki, hogy Magyarországon lesz El, hát én sose fogom, tehát nyilván hülyének néztem volna, pláne az, hogy nekem közön lesz hozzá, de hát úgy hozta az élet, hogy sok-sok év után ez egy 44 országban megjelenő újság, és akkor bejöttek Magyarországra, és keresték a főszerkesztőt. És nagyon sok embert meghallgattak, és egyébként ez is egy érdekes történet, hogy de ezt már nem mondom el, mert hosszú lesz. Na minden, szóval a lényeg, hogy engem is meghallgattak, és így pont ez fizetődött ki, hogy én ellogtam az EH-kat Molière-ből, és kívülről tudtam, hogy mi a struktúrája a lapnak. Fél óra alatt kaptam meg ezt az állást, és el lehetett indítani saját stábbal, ami nagy szó, hogy az ember egyszer olyan lehetőséghez jut, hogy ő válogatja meg a munkatársait. Na és ez úgy működik, ez a 44 ország, van Párizsban egy Défense negyed, ahol ilyen nagy irodaházak vannak, egy ilyen felhőkarcoló, ott gyűlt össze minden évben, az volt a praktikus, ennek a 44 országnak a főszerkesztője, művészeti vezetői, és összeraktak egy ilyen úgynevezett dummy-t, ami egy ilyen, bocsánat, nem jut eszembe, tehát hogy a lényeg az, hogy egy ilyen makettet tulajdonképpen, egy fiktív újságot, és az azért volt izgalmas, mert nem csak az derült ki, hogy a különböző országokban éppen mi van a levegőben, tehát milyen témák foglalkoztatják, mondjuk az indiai nőket, az indiai főszerkesztő miket hozott az ukrán, a lengyel, a norvég, a kanadai. Tehát ugye a világ minden pontjáról összeadódott egyfajta érdeklődés, meg ismeretanyag, de ráadásul még ami nagyon nagy tőke volt, az, hogy a Franciaországban, ami nálunk a Sonda Ipsos, az a Social Vision, na ezért nem lettem én elektronikus, mert sem susogó, ha én nem a legjobbak. Tehát ez a fajta ilyen közvéleménykutató intézet, és a 44 országban mindig mindent lekutatott. Tehát ez egy olyan ismeretanyag, hihetetlen, érdekes dolgok jöttek ki.
Hamarosan folytatjuk a Martonosi Pál Városi Könyvtárban rögzített Vasvirág beszélgetés következő részével. Zene után visszatérünk.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat, és a Vasvirág élő interjú folytatása következik. Nemzetközi kitekintést hallhatunk tőle, hiszen nagyon sok felé járt, és különösképpen a nők helyzetére fókuszálva hallhatunk tőle benyomásokat, tapasztalatokat.
Tehát például kijött az, hogy a magyar nők az indiai nőkhöz képest, vagy a dél-amerikaiakhoz képest, ők úgy definiálják magukat, hogy a családon keresztül. Tehát ő nekik a személyes boldogságuk mindig a család és a társ után következik. Míg egy nem tudom, spanyol, vagy dél-amerikai, vagy amit végképp nem gondolnánk, indiai, és azért azt hozzá kell tenni, hogy aki Indiában olvassa az ELT, az egy edukált réteg, és mondjuk kapcsolódik is az Indiához, ő azt mondja, hogy mint a stewardess a repülőn, hogy először én legyek rendben, tehát először magamat kell rendben tartani, és akkor vagyok én képes arra, hogy a gyerekemnek, a férjemnek, a időszüleimnek, vagy bárkinek ott legyek. Vagy magyar nők nem szívesen beszélnek arról, hogy neki mire van szüksége. Ezek nagyon kemény szembesülések, amikor az egyszer csak ugye ott ülök a kiinvetítő előtt, és már alig várom, hogy a magyar adatok bukkanjanak föl, és akkor ezeket látom. De nagyon sok minden előjött ott, és hogy az ember úgy próbálja megfogalmazni, hogy mondjuk a Krasznaja Moszkva kapcsán, hogy mi az, amiben más mondjuk a szláv nő. Mert ugye ugyanazok ugyanúgy szocializálódtak, nagyjából kicsit később, jött be a piacgazdaság, mint hozzánk, de ugyanazok a toposzok között nőttek fel, mint mi, az orosz nők is. Mégis ott mi történik? A nők a nagy része, nagyon nagy százaléka, rögtön az egyetem vagy a középiskola után, tehát a tanulmányok befejezése után, rögtön az egyik családból átlép a másik családba, magyarul sokkal hamarabb házasodnak. Nagyjából mire mi eljutunk a házasságig, ők már is váltak, mert nálunk jó van, még nálunk is sokkal magasabb a válások aránya. És azután mi történik? Az orosz nők megjelennek a nyugat-európai online társkereső piacokon, mert már az első házasság az megvolt, az nem sikerült. Ugye nagyon nagy probléma volt a rendszerváltás után, hogy iszonyú területekből mentek ki, ugye a gyárak, stb. Szegényedtek el, lakótelepek pusztultak le, nagyon nagy tömegek. Érdekes módon a mikrovállalkozásokban a nők jobban be tudtak kapcsolódni, mert attitűdben az orosz férfiak, tehát az ilyen kereskedelem, vagy kimegyek piacozni, vagy mondjuk Szibériában sokat jártak át Kínában, onnan hoztak be a dolgokat, ugye a rendszerváltás után ilyen különböző cikkeket, olcsón és abból. De az a nő, az női munka volt hagyományosan. Most már nem, már ott is változott, de most a 90-es évekről beszélek. És könnyebben tudtak érdekes módon bekapcsolódni a nők ezekbe az ilyen kis vállalkozói életformába, sokkal inkább, mint nálunk, magasabb a kis és közép vállalkozásokban az arányunk. Meg a másik ugye az alkoholizmus, ott nagyon-nagyon nagy probléma az alkoholizmus, tehát sok-sok eredője van annak, hogy olyan, úgy alakul mondjuk az orosz párkapcsolati piac, ahogy alakul, hogy sokkal hamarabb házasodnak, még nagyobb számban válnak el, és mit látunk? Én csak arra figyeltem fel, hogy az említett Amazonon jönnek dömpingszerűen velem szemben ilyen oldal, vagy könyvek, ilyen népszerű pszichológiai könyvek, német, meg angol nyelven, hogy hogyan fejtsük meg a szláv női lelket. Hogyan udvaroljunk orosz, ukrán hölgyeknek. Tehát, hogy ilyen, meg Natasha Forever, meg ilyen típusú könyvek, és mondom, mi ez? És ahogy így elkezdtem kapargatni, kiderült, hogy annyira nagy számban jelentek meg az ilyen online társadalmi oldalakon az orosz és ukrán fiatal nők, kevésbé fiatalok is, és annyira ugye itt az emancipációs problémák, meg nem tudom milyen, nagyon divatba jöttek a nyugat-európai férfi közösségek körében, hogy erre már érdemes, ugye Oroszországban még egy csomó ilyen társkereső. Tehát most nem akarom ezt hosszan húzni, vagy például mondok egy másik példát Indiáról. Én nagyon jóba voltam Nonitával, az indiai elnek a főszerkesztőjével. Többször voltam ott kint. És ott ugye én megírtam a Sokszor csókol Indiát, amiben azt akartam megmutatni, hogy megjelent egy olyan középosztálybeli réteg, ugye van egyfajta elképzelésünk Indiáról, és hogy ott tömegesen ugye ott a középosztály, vagy a középosztályba emelkedés útja az oktatás. És ugye a lányokat tanítatják, és ott nagyon sok, ami jó iskola, az angol nyelvi iskola, utána onnan egyenesen következik, hogy kiküldeni Angliába. Ha más nem, akkor Erasmus, vagy nem tudom én, egy-két évre. De ugyanakkor ott ugye még nagyon erős az elrendezett házasságoknak az intézménye, erről szól a Sokszor csókol Indiá, úgyhogy nagyon vicces, mert az ilyen különböző társkereső oldalakon ott az anyukák leveleznek, de komolyan, tehát ott a fiús anyukák, meg a lányos anyukák, mert ugye ott fontos, hogy a családok racionális alapon döntsenek, de a fiatalok hülyeségei alapján, de ugyanúgy igénybe veszik a társkereső szolgáltatásokat, csak más módon, indirekt módon. De hogy amikor én erről írtam, akkor ez az újdonság volt, sőt támadtak is az interneten, hogy mi ez, hogy milyen képen van nekem Indiáról, mert hogy ott tényleg nagyon nagy számban, ugye egy hatalmas ország, és hát én azért pontosan tudtam a hirdetői piac miatt is, meg hogy az olvasottsági adatok alapján milyen masszív és nagy az a réteg, akik ott már abszolút edukáltak. És ugye utána kezdtek jönni ezek a szörnyű hírek, és azt én le is írtam a regényemben 2 évvel előtte, hogy ugye a nagy gond, hogy ketté szakad a város és a vidék, mert hogy iszonyú frusztráló a vidékről városba érkező férfiak számára, hogy azt látják, hogy ott nők ülnek az ilyen viszonylag jobb munkákban, és járnak csinos nadrágkosztümökben, iPhone-nal a kezükben, meg laptop táskával, miközben iszonyatos nyomor is jelen van. és hihetetlen társadalmi feszültségeket, és amikor én ezt a könyvet írtam, és kutattam, megkértem Rodita segítségét is, pont akkor volt egy olyan program, hogy a szappanoperák segítségével próbálták a vidéken elzárni, mert ugye nagy volt a kontraszt, a városi nő teljesen úgy él, vagy még úgy abul, mint az európaiak vagy a nyugati nők. A vidéken viszont nagyon zárt közösségekben, meg ki se léphet a házból. Ez nagyon nagy kontraszt, és ugye ezt az ellentmondást így televíziós sorozatokkal próbálták, mert az az egyetlen, amit a bezárt nő is lát a tévén. Szappanoperákban, hogy nálunk a barátok közben beleírtak időnként cukorbetegség, meg egyéb társadalmi érzékenyítő témákat, edukációs céllal, úgy ott az ottani helyi szappanoperákban. És aztán ugye jöttek ezek a szörnyű hírek, hogy ilyen nagyon brutális csoportos erőszakok történtek, és ez mind ebből, és ezek mind edukált, orvostanhallgató, magazin fotósa, mind edukált nőkkel szemben, nyugati módra viselkedő nőkkel szemben iszonyú társadalmi feszültségek vannak, mert ott is megborult egy évszázadok óta, igen, működő séma. Tehát, hogy innen jönnek az, hogy itt nem annyira az egzotikum, mert olyan erős élmények voltak, amelyeket egy cikkben nem annyira lehetett megfogalmazni, ezért születtek ezek a regények.
Hamarosan folytatjuk a Vasvirág beszélgetés következő részletét, amely egyben a befejező rész is lesz. Feltétlenül tartsanak velünk, hiszen olvasói kérdésekre válaszol újságírónk, írónőnk Vasvirág.
153. A Halasrádió lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat, és a Vasvirág interjú befejező része következik, melyben továbbra is olvasói kérdések hangoznak el az írónő, újságírónő felé. Kérdések a regényekről, a közismert és szeretett regények hogyan születtek, erről hallhatunk Vasvirágtól. Tartsanak velünk!
Van még esetleg más kérdés? Igen?
Én egészen rövid kérdést szeretnék, csak érdekel személyesen, hogy a francia drazsé főhősnőjéhez, Rékához milyen az ön személyes viszonyulása, hiszen egy regénynek a főszereplője, és belülről ábrázolja, fölülről, kívülről, hogyan viszonyul hozzá ehhez az emberhez, aki hát tulajdonképpen emeli a könyvet, egy egész könyvet kell, hogy emeljen mindig. Ez érdekelne, röviden is lehet rá válaszolni.
Érdekes módon én nem annyira Rékával azonosultam, mert annyival fiatalabb volt, mint én, hogy más élethelyzetben volt, tehát és más személyiség, én inkább Charlottal azonosultam, vagy a több karakter. Ez nagyon nehéz, mert minden karakter az embernek a személyes tapasztalatain keresztül szűrődik át. Ha sokat foglalkozik írással, akkor mint egy ilyen szivacs gyűjtögeti magában a különböző, nem csak karaktereket, mert azért sosem még ebben az esetben is, amikor egy megtörtént esetet dolgoztam fel, nagyon nem hasonlít a karakter az eredeti főhőse, de bizonyos szófordulatok, bizonyos gesztusok, attitűdök, gondolkodásmód, habitus, az emberbe így elrak, magába szívja, és amikor ír, akkor így, mint amikor megfacsarjuk a szivacsot, akkor ez így kijön, de még nekem sem tetten érhető, hogy pontosan ki, hogy mi, hogy csapódik le. A Rékának egyébként most, hogy beszélünk róla, sok évvel ezelőtt utaztam egy hajnali gépen Párizsba, azok mindig, nekem hajnal, mert ugye én inkább pacsirta típus vagyok, későn dolgozom, 7:50 az, hát az igen, az ki kell menni már. 5-kor kell kelni, tehát hajnali géppel, és egy fiatal Franciaországban dolgozó magyar lány, aki még tanult, de Franciaországban vállalt munkát, ő ült mellettem a repülőn, és ez úgy, hogy elnéztem, hogy mi ez a kis szürke csaj, és hogy ott megy, és nem tudom, és hogy milyen jó neki, hogy már egyetemistaként már dolgozik kint, ez mennyire más generáció, szerintem leginkább az ő hatása, tehát a karakter jegyeit szerintem az a 2 órás repülőút kölcsönözte, így működik ez. Köszönöm szépen a kérdést. Van esetleg még bárkinek? Kicsit hosszan válaszoltam mindenre, de azt hiszem mindent érintettem.
Olyan nagy terjedelmű, és igen sok regény született. És ugye ez nagy áldozattal jár. Hogy sikerül munkára bírnia magát? Tehát ezért ezt, hogy reggeltől éjszakáig dolgozni. Ez azért kell grafománnak lenni, vagy nem?
Hát nem nehezen, tehát most egy kicsit az, mert itt volt a kérdés, hogy most hogy érzem magam, most úgy érzem magam, mint amikor egy ilyen pöfögő motor. Tehát, hogy egyre, hogy hívják, fordulatszámom most nem túl magas. Valahogy ki kéne pihenni magamat. De hogy egyébként nagyon-nagyon-nagyon nehéz. Csak az a baj, hogy az embert nem hagyja nyugodni. Tehát ez egy ilyen önmaga rabszolgája egy kicsit, hogy hát ott van a kézért, nem csak a határidő, hanem na jó, tehát annyira jár az agyamban, hogy aztán csak oda kerülni, és nincsenek más módszere, mint hogy az ember leül, és aztán csinálja, és borzasztó ilyenkor. Tehát, hogy ott ülök abban a parlásszobában, mindenhol, minden, bárhova nézek, ott van a regény, mert hol egy karakter, ugye ott le van rajzolva a falra, ott vannak fényképek, ott vannak könyvek, anyagok, amilyen mindenféle. Szóval nem tudok igazából, nagyon pervers dolog ez, azt kell, hogy mondjam.
Úgy hirtelen elképzeltem a reggel is magával ragad néha egy-egy dolog, és akkor az ember nem érzi a fáradtságot, csak utána. És talán befejezésül egy utolsó kérdés, ami talán nagyon megszokott, de nagyon fontos, hogy tudsz pihenni, amikor úgy érzed, hogy most aztán nagyon megérdemlem, és nagyon kellene. Sehogy?
Nem tudok. Hát így vannak ilyen,
most,
nézek a férjemre.
Amikor a végén vagy, most aztán nagyon megérdemled.
Igen, csak azért tudnék, tehát azért úgy lenne ötletem, de na, most nincs idő. Nincs idő. Igazából amit nagyon beszoktam tartani, és itt jön vissza a szüleimnek, hogy ugyan egy teljesen tehetségtelen gyereket miért kell sportoltatni, mert hát azt látom idősebb kollégákon, édesanyámon is sajnos, meg Seferezsi kolléganőm is, azért mondom, mert ő szokott erről beszélni, hogy ez a, nem, ugye ezt mindannyian tudjuk, hogy az ülő munka, de hogy van egy speciális dolog, hogyha az ember ír és fogalmaz, akkor hajlamos egyfajta nyaktartásban majd megmerevedni és órákig tud ülni, és egy dolgot nagyon betartok, az, hogy minden nap egy fél órát mozogjak, de utálom, csak ezt ilyen, de tényleg egyébként, és ezt Jézusom, semmi nem jut eszembe, ez az az állapot, amiről beszélek, a sakkozó család, a három leányzó polgárlányok, igen, nagyon szépen köszönöm. Tehát a Polgár Zsófi mondta nekem, hogy önálló, hogy mennyire gyűlölték, de hogy mindig úgy kezdődött a nap, hogy fél órát kellett valamit tolni. Hát ők sem sportlédik, tehát azért azt lássuk be. De hogy szellemi munkát végeznek, és ugye apukájuk tudjuk, hogy milyen profi nevelte őket, és milyen szigorú napi rend szerint, és hogy mindig fél órával. És én is úgy szoktam csinálni, hogy az menjen le a nap elején, hogy essek túl rajta, még így óra, még reggeli előtt, és akkor ez ki van pipálva, de nagyon fontos. Én pilateszőzni, meg jogázni szoktam, meg ilyen elliptikus trénerezni, hogy bírjam háttal, mert a legnehezebb háttal bírni.
Virág, annyira hiteles volt, mint amit elmondtál, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon vonzó életút. Nem könnyű, de nagyon vonzó. Nagyon sok sikert kívánunk hozzá.
Nagyon köszönöm a figyelmüket, és köszönöm szépen a vendéglátást.